Örülök, hogy jól vagytok, és hogy szeretitek egymást. Balatonon bőven lesz idő folytatni, úgyhogy imádkozzunk, jó? Imádkozzunk. Köszönjük, drága Úr Jézus. Nagyon jó a te házadban lakozni. Azt mondtad, hogy nem mi választottunk téged, hanem te választottál minket örök időnek előtte. Hogy a szeretet nem abban van, hogy mi szerettünk téged, hanem hogy te szeretsz minket. Az első szeretet, Jézus. Nagyon jó. Felfrissülni, megerősödni, megmaradni, átadni ezt. Te áld meg, kérlek, a gyülekezetünket. Áld meg minket egyenként. Áld meg az összes gyülekezetet itt Szegeden, kérlek. Áld meg országszerte a sok-sok hívőt, bátoríts mindannyiunkat, építs, kérlek. Áld meg a nem hívő családtagjainkat, hogy megismerhessenek téged. Merjünk és akarjunk bizonságot tenni, továbbadni az életnek az üzenetét, Jézus. Mutasd, kérlek, egy nagyobb képet, hogy nem rólunk szól ez az élet, nem rólam szól, hanem te rólad, Jézus. Te szabadíts minket, töltsd ki a te szeretetedet, az igéddel tisztíts meg minket, Jézus. Amen. Ha szeretnétek, leülhettek, ha jó így, maradjatok állva. A 34. Zsoltár 6. verse azt mondja, egy nagyon kis egyszerű, bátorító rész, hogy akik az Úrra néznek, akik ő rá néznek, azok felvidulnak, és orcájuk meg nem pirul. Ez egy nagyon egyszerű vers, egy nagyon egyszerű szellemi alapelv. Akik az Úrra néznek, azok felvidulnak. Csodálkozom, hogy amikor nem az Úrra nézek, hanem a körülményeimre, emberekre, a pénztárcámra, hogy elkezdek mérgelődni. Csodálkozom, ha elkezdek aggodalmaskodni. De azt mondja itt a Dávid a Zsoltárban, hogy akik az Úrra néznek, azok felvidulnak. És itt a helyzet mindegy, hogy miben vagy. Mert az számít, hogy kire tekintesz. Péter ott volt a viharban, emlékeztek, és itt vizen járt. És Péter a viharra nézett. Amikor elkezdett a viharra nézni, akkor süllyedt. És ezt én meg tudom tapasztalni a hívő járásomban, hogy járok az Úrral, ott vannak a bizonságok, ott van a szeretet, ott a közösség, ide nekem az oroszlán, föl vagyok bátorodva, és a következő pillanatban elkezdek önmagammal foglalkozni, vagy másokkal foglalkozni, és így elkezdek süllyedni a kereszténységemben. 4 Mózes 21-ben, amikor épp egy nagy győzelmen voltak túl a zsidók, és utána elkezdtek morgolódni az Úr ellen, és az ő felkentje ellen, akkor az Úr tüzes kígyókat, mérges kígyókat bocsájtott a népre, és elkezdte megmarni az embereket. És akik a sebükre tekintettek, azok meghaltak. De akik pedig, oda mondta, hogy Mózes csinált egy ércoszlopra föltűzött egy kígyót. Ugye ez egy tökéletes, hogy a keresztnek a képe, hogy a legnagyobb bántásod, a legnagyobb nehézséged, az ott van Jézus a kereszten, elbánt vele, és hogyha arra tekintesz, akkor meggyógyulsz. Ugye a gyógyulás jött be, aki rátekintett, és aki a sebére, az pedig meghalt. És nagyon nehéz, amikor bekapok egy sebet. Amikor bekapok egy bántást, akkor nagyon nehéz nem arra tekinteni, és a másikra. De most képzeld el, így itt a sorok közt így elkezdenének ilyen skorpiók és viperák így, és így elkezd megmarni. Hát én biztos, hogy azt nézném, és minél jobban azt próbálnám helyrehozni, annál rosszabbul vagyok. Minél inkább magamra tekintek, annál szörnyebben vagyok. De akik az Úrra néznek, azok felvidulnak. Csak elmondom az elmúlt pár heti bizonságomat. Ugye sokan tudtátok, hogy volt egy műtétem, egy nagyon spontán, váratlan, volt egy ilyen hasi műtét, volt egy gyulladás, hát jól megijedtem, de Isten nagyon használta ezt az életemben. Így nem gondoltam volna, hogy mennyire először, annyira, hogy nagyon nem kellett ez most. De azt vettem észre, hogy néha Isten meggyengít minket. Néha meggyengít, hogy jobban őrá támaszkodjunk. Néha lehet, hogy túl magabiztos vagyok. Ott volt Gedeon, akkora volt a nép. Mondta Gedeonnak Isten, hogy így most nem adhatok nektek győzelmet, mert túl erős a nép. És már végén még dicsekedne Izrael velem szemben, hogy miattuk volt ez a győzelem. Úgyhogy a végén 300-an maradtak. És azt mondta, na jó, most már elég gyenge vagy, most már biztos, hogy nem miattad oldódott meg ez a helyzet, és lett győzelem. Vagy Jákobnak, amikor a csípőjét megérintette az Úr, mikor birkóztak, és így elgyengült. És onnantól kezdve így rá kellett támaszkodni az Úrra. Már nem volt elég erős önmagába. És így ezt vettem észre, hogy olyan érdekes volt ez, hogy így hip-hop megműtöttek, majd, hogy altatás volt, és így fölébredtem péntek este, és így akkora békém volt, olyan nyugalom volt, hogy kinézel az ablakon, épp így naplemente van. Szerintem még az altatónak ez a kis bódító hatása, és így, tudod így, kinyitod a szemed, ó, de jó minden, na, visszaalszok, alszok megint, néha megint kinyitod a szemed, ó, de hálás vagyok, alszok újra, és így tudod, hogy semmit nem tudsz csinálni. Tehát, hogy akkor, mikor megpróbáltam fölállni, akkora fájdalmam volt, hogy így tudod, hogy most képtelen vagyok bármire. És szerintem életem egyik legnyugodtabb pár napja volt. Hogy így semmit nem kell csinálni, nem kell semmit elintézni, nincsenek feladatok, az embereknek nincs elvárása felém, magamnak sincs elvárásom magam felé, semmit nem tudok csinálni, csak nyugodni. De annyira jó volt, és utána másnap kiraktak a kórházba, mondom, nem lehetne még maradni itt, annyira jó. Hát utána nagyon nehéz volt lábra állni. Meg jó volt megtapasztalni ezt a rengeteg szeretetet tőletek a gyülekezetből. Annyian írtatok, annyian imádkoztatok. Szerintem ez a nem normális békesség, amit ott kaptam az aggódás helyett. Annyi, ez tuti úgy be volt imádkozva. Úgyhogy köszönöm ezt a sok szeretetet, imád, törődést. És olyan kellemetlen volt, én nem szerettek gyengének mutatkozni. De mégis így láttam meg, hogy mennyire szerettek. Tehát amikor így ki vagy szolgáltatva, nem tudsz semmit csinálni, másokra vagy utalva, és akkor így meglátod, hogy azt a mennyire szeretve vagy. És amire még rájöttem, hogy nélkülem is mennek a dolgok. Nem állt meg a világ, nem állt meg a gyülekezet, nem omlott össze a családom, tudod, hogy nem vagyok pótolhatatlan, annyira benne voltam minden, sok-sok feladat, mindent, és így az Úrnak kellett egy kis, most nyugodjál, nem te tartod össze a te életedet, én tartom össze, hogy így nyugi. És így, nekem ez így most egy ilyen, tök jó, hogy ez tört, nagyon sokat tanított is, adott egy megnyugvást. Úgyhogy, készen álltok? Sok jó témával készültem. Ha nem álltok készen, akkor is elmondom. Itt van a hátizsákom. És itt van két hívő. Ez a jó hívő. Ő egy tökéletes ember. Mindent jól csinál. Nem tudsz belekötni. Ismeri a Bibliát, van ima élete, szolgál mindenki fele, vele szoktak példálozni, rendben van az élete, a gyerekei tökéletesen engedelmesek, ő egy jó hívő. Szerintem ilyen nincs, de most van. És ez a táska, ez pedig Krisztus. És a Biblia azt mondja, hogy minden hívő Krisztusban van, úgyhogy a jó hívő bármennyire is jó, itt van Krisztusban. És akkor ő a béna hívő. Aki küzd folyton. Tényleg így nincs egybe az élete. Folyton szerencsétlenkedik. Azt se tudja, hol a Bibliája. Néha eljön Isten tiszteletre, belelkesedik időnként, aztán hónapokra eltűnik. Nem egy jó bizonság az élete. A családja káosz. Bűnben él. Egy gázos, nem egy minta hívő. Egy béna hívő. Ilyen sincs, de most van. De bízott az Úr Jézus Krisztusban. Azt mondta, hogy Uram, rád bízom az életemet, köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért, és hogy így is szeretsz engem, és így is tökéletesen elfogadsz. Úgyhogy itt a béna hívő, és ő is Krisztusban van. Úgyhogy mindannyian Krisztusban vagyunk, akár a legjobban megy a kereszténység az életedbe, akár a legjobban károsztatod magad, vagy mások téged, mindannyian Krisztusban vagyunk, és ez a durva, hogy amikor az Atya rád tekint, ő csak Krisztus látja. Ő nem látja, hogy te mennyire tepersz, és mennyire nincsen egy extra érdem Isten előtt. Nincsenek piros pontok. Ő kegyelmekben gondolkodik. Nincs piros pont Istennél, és nincs fekete pont Istennél. És amikor ránéz egy szétesett hívőre, egy bűnbe, egy visszacsúszott hívő, lehet, hogy bárba jár, lehet, hogy tudod, tök felelőtlen ember, de hit Jézusban. Tehát annyian van, ott volt Saul király, Lót, annyian hívő volt a Bibliába. De mégis, mikor az Atya rátekint, akkor ő tökéletes. Mert az én fiamat látom, mikor ránézek. Az ő igazsága. Mindannyian, akik a táskában vagyunk Krisztusban, azok meg vagyunk igazítva. Krisztus igazsága miénk, nem a saját igazságunk, hogy mennyire jó. Az a saját igazság, hogy te mennyire jó vagy. De nem, mostantól nem a mi igazságunk van, az a világ szerinti, hanem mi már Krisztus igazságát kaptuk meg, Krisztusnak a szentségét kaptuk meg. Azt mondja az ige, hogy tökéletesek vagyunk, elfogadottak vagyunk, meg vagyunk szentelve, meg vagyunk dicsőítve. Úgyhogy Krisztusban vagyunk. Mindegy, hogy éppen hol tartasz ezen a skálán. Amúgy szerintem, csak hadd mondjam, nincsen jó hívő és béna hívő. Szerintem csak Isten gyermeke van. De most csak akartam egy kicsit így. Úgyhogy mindannyian ott vagyunk Krisztusban. Annyi mindent mond a Biblia, amit így van, hogy így nem tudunk hova tenni. Mert mond valamit, és ránézek az igére, és úgy más látok az igében, és más látok a tükörben. Tehát mondjuk mondja azt, hogy szent vagy hívőként. Mindenki szent. Kösz én. Tehát így annyi bénaságom van, annyi kudarcom van. Én nem vagyok szent. De azt mondja az ige, hogy szent vagy. Tényleg. És vagy tökéletes. Hát ő biztos, hogy nem tökéletes, de ő is tökéletes. Én is. És van, hogy tudod, a látás mást mond, mint az ige. És csak szeretnék egy óriási alapelvet mondani nektek, amit szerintem sokan hallottatok, de csak így újra fölemelni, ami nagyon nagy feszültséget kivesz a kereszténységből. Az egyik a helyzeti igazságunk, a másik a tapasztalati igazságunk. És ez nagyon-nagyon, hogyha ezt megérted, nagyon sok küzdelmet kivehet az életedből. A Bibliában nagyon sok olyan igazság szerepel, ami a mi helyzetünket írja le hívőként. Mint például Isten gyermeke vagy, a Szent Szellem temploma vagy, mennyei helyeken ülünk, bennünk lakozik a Szent Szellem, új teremtések vagyunk, magamra nézek, a ruhámra nézek, a mérlegre ráállok, az orvoshoz elmegyek, hát éppen most műtöttek egy új teremtés, hogy lehet beteg. Tudod, és így nézem, hogy más a tapasztalat, mint amit mond az ige. Úgyhogy az a nagyszerű, hogy A helyzeti igazság minden hívőre igaz. Minden hívőre. A jóra is, és a rosszra is. Mindegy, hogy hogy érzed magad, hogy érzed-e, vagy nem érzed, hogy mostan de érzem, hogy közel van az Úr, az ő jelenléte, vagy lehet, hogy a legtávolabb érzem magamat. Na jó, mert Isten nem egy érzés, hogy ezek a helyzetünk az érinthetetlen. És ami a legjobb, hogy ez a megtérés pillanatában, amikor döntöttél az Úr mellett, egy csomó dolgot megtett, megtörtént az életedbe, és a legtöbbről fogalmunk sincsen. Nagyon sok minden megváltozott egy pici igennel. És ez egy pillanat volt, és ezt Isten csinálja, ez az ő munkája, nem a mi munkánk. És akkor ennek a kontrája, a tapasztalati igazság, meg mondjuk azt, hogy mint a tékozló fiú, aki ott van egy szerető gazdag családban, és utána ő elment, nem az ő atyával járt, hanem a saját útján járt, és ott volt a mocsokban, a disznók közt, a tapasztalata, ez a koldus, szegény mentalitás volt, de a helyzete, ő attól még családtag. A tékozló fiú végig fiú maradt. Nem veszítette el ezt a nagy helyzeti igazságát, csak nem tapasztalta most meg a családnak az áldását. És hogy a tapasztalati igazság, az viszont az engedelmességünktől függ. Az életmódunktól, hogy mennyire igazítjuk az életünket az igéhez, az Úr szavához, az ő vezetéséhez, annyira fogod megtapasztalni, és hogy például az a hívő, aki bűnben él, ő lehet, hogy nem fogja megtapasztalni Istennek a közelségét, az ő békességét, az ő szeretetét. Tehát lehet, hogy egy hatalmas szakadék lesz az ő tapasztalata közt, és az a között, amit a Biblia ír. És egy ilyen feszültség van, hogy mást ír a Bibliám, és más tapasztalok meg. Miért van ez? És minél inkább a világosságban járunk, minél inkább az Úrral járunk, annál inkább megtapasztaljuk a helyzetünket. Ugye a helyzet, tapasztalat, és minél inkább engedelmeskedünk, annál közelebb lesz a tapasztalatunk ahhoz, amit az Úr igazából mond rólad. És minél inkább nem vele járok, annál távolabb lesz ez a tapasztalata a kereszténységemben. Úgyhogy a Kolossé 3:3, hogy van, Liza, az a vers, tudod fejből? Persze, hogy tudja, de inkább kivetíti. Azt mondja, hogy mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. De várjál, meghaltam. Nem, hát én élek, itt vagyok a színpadon. Nem. Ez egy helyzetigazság. Meghaltunk a bűnnek, a régi életünknek. Ezt nem ér, teljesen vége annak. Meghaltunk, de utána élünk egy új életet, és az el van rejtve a Krisztussal az Istenben. Most már egy örökre hívőként Krisztusban vagyunk. Tudod, hogy volt előtte egy életem, mindenki tapsikolt nekem, nagyon ment, és akkor bekerültem Krisztusba. Most már nem számít, nem azt látja az Atya. Vagy volt egy bármilyen szétesett életem, és ő is Krisztusban van. Most már örökre, mint új teremtés, ez a helyzeted. Úgyhogy emlékszem, még Pastor Stevens, a felekezetünk alapítója Amerikába, ő összeszámolt 95 pontot, ami a megtérés pillanatában megtörtént a hívővel. Van erről egy ilyen lista. Most csak párat felsorolok nektek. Ez a megtérés pillanatában történt minden hívővel, és nem számít, hogy érzed-e, vagy nem érzed, hogy megtapasztalod, vagy nem, ez megtörtént hívőként. A megtéréskor az egyik az, hogy elfogadott vagy Isten előtt teljesen. Szellemileg újjászülettünk. Én nem érzek semmit. Oké, de te újjászülettél szellemileg. A fiává fogadott téged Isten. Megigazított. A Szent Szellem belénk költözött. Új teremtés lettem. A régiek elmúltak. De még én a magamat a régibe látom. Vagy mások látnak engem a régiben, a régi Andrisban. Oké, de már teljesen új vagy. Megdicsőített, megszentelt, tökéletessé tett. Meghaltunk Krisztussal, és föl is támadtunk ő vele. Ezek mind múlt időben vannak. Elpecsételt minket. Krisztusban vagyunk, a hátizsákban. Mennyei helyeken ülünk. Megszabadultunk a sötétség hatalmából. Mennyei helyeken ülünk, igen, ezt mondtam az előbb. Közel valóvá lettünk. Örök életet nyertünk. Ah, én libabőrös vagyok, annyira jó ezeket hallani. Ezek mindenkié. Még van is, vannak hívők, akik nem is gondolom, hogy ő meg lehet térve. Milyen bizonság az élet. Igen, ő is. Ő rá is igazak. Mindenkire igaz. Az az érdekes, hogy amiben legtöbbször mi látjuk egymást, ez a természeti szint, az egész életemben lehet, hogy amiben látok valakit, az a béma széknél egy pillanat alatt elég. És az Úr nem is azt szerint látta azt az embert. Hogy tényleg hogy megerősödünk az új azonosságunkban, és egymás új azonosságában. És néha azt hihetjük, hogy nekünk kell létrehozni ezeket. Hogy nekem kell létrehozni a megszentelődést, nekem kell elfogadhatóvá válni, de nem, ehhez semmi közünk. Nem tudsz ellene tenni, és nem tudsz érte tenni. Ez tök jó. Nem tudod elszúrni. A tapasztalati igazságok közül néhány, hogy közösségünk van Istennel, ugye egy bűnösnek régen nem lehetett, az, hogy békességet ad, örömöt ad, de van, amikor ezt nem tapasztalom meg, de az enyém lehet, ha vele járok. Nem szomjúhozzunk soha többé, de van, amikor szomjas a lelkem. A megelevenít minket, szeretetet ad, vagy legyőzzük a világot. De van, hogy úgy érzem, hogy a világ győz le engem. Itt jön a hívő járásunk, a tanítvánság. És ugye, hogyha mi mennyei helyeken ölünk, és a helyzetünk az, hogy most itt ültök Szegeden, a székekbe, de valójában a szellemi nézőpontból mennyei, ott ültök a mennyben. És ha ez igaz a hívőkre, akkor a nem hívők viszont helyzetileg a pokolban vannak. De a tapasztalatuk még itt van. Ugye, és hogy ezért van az, hogy mekkora nagy kincs, hogy amikor a sötétség birodalmából egy pillanat alatt a Jézus Krisztus királyságába van átmentve egy ember. És mindannyian itt vagyunk a földön, és lehet, hogy nem tapasztalom meg a poklot vagy a mennyet. De nagyon valós. Csak képzeld el, hogy egy hatalmas vagyont örökölsz. Egy ilyen óriási nagy vagyont, birtok, hatalmas bankszámla, egy nagy szerető család, nagyon-nagyon sok mindent, tudod, így örökölsz, és Olivier nevet, ugye tudod, ismered az érzést, neked megvan, és lehet, hogy hatalmas örökségem van, de nem élek vele, hanem koldusként élek végig. És nem tudom, hogy van egy szerető családom, hanem az utcán élek. Nem tudom, hogy van egy hatalmas bankszámlám, és éhezek, és kéregetek, és száraz kenyeret eszek. És hogy ez, amikor megvan egy hatalmas helyzetünk, és nem élünk vele. Ugye a tékozló fiú végig fiú maradt, de nem tapasztalta meg az atyai ház áldását, az atya szeretetét, de végig fiú maradt, és akkor haza visszatért, volt egy azonnali helyreállás. Úgyhogy ez tényleg egy olyan csodálatos, hogy mi mindannyian Krisztus családjához tartozunk. Ugye? Isten örökbe fogadott minket, családtagok lett, az angyaloknak ez nincs meg, ami nekünk megvan. És ami hatalmas hír, figyeljetek, hogy a helyzetünk, az a rengeteg-rengeteg pont, hogy itt vagy Krisztusban, A helyzetünk érinthetetlen, és megváltozhatatlan, és az ördög nem tudja ezt megérinteni, és nem tudja elvenni, hogy itt vagyunk Krisztussal, és mondjuk, hogy lenne egy ilyen nagyon magas polc, és így ott van a legmagasabb polcon az atyánál, és akkor jön az ördög, és próbál a sámlira állni, de nem éri el. Nem tud veled mit csinálni, érinthetetlen a helyzeted, mindegy, hogy mi történik az életedben, mindegy, hogy mekkora bukáson mész át, mindegy, hogy fordulsz éppen el az Úrtól, vagy mekkora harag van a szívedbe, vagy mekkora csalódtál másba vagy magadba, érinthetetlen és változhatatlan a helyzeted. János 10:30 azt mondja Jézus, hogy az én atyám, aki azokat már, mint minket, hívőket, az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Senki sem ragadhat ki téged. Úgyhogy igazából az ördög egy dolgot tud velünk csinálni. A hátizsák, Krisztus, a helyzetünk érinthetetlen, úgyhogy ő a tapasztalatunkkal fog szórakozni. Ő egyedül az érzelmeinkkel tud játszani, hogy mit érzek éppen. A látható dolgok, a körülményeket tudja összekeverni, de a helyzetünk változhatatlan. Na jó, Filippi 1:6. Hogy aki elkezdte bennem a jó dolgot, az be is fogja végezni a Krisztus Jézus napjáig. Istennek van egy hatalmas munkája az életünkben, és ő kezdte el, és ő is végzi azt be. Nem te kezdted el, és nem is te fogod ezt befejezni, vagy véghez vinni. Ez jó, ugye? A helyzetünk Krisztussal. Krisztusban vagyunk. Én vagyok a béna hívő, de mikor rám tekint az Úr, nem ezt látja. Képzeljétek, amikor valamelyik nap hazamentem, úgy megáldott, bementem a fürdőszobába, és így láttam, hogy föl volt ragasztva egy cetli a tükörre. Viki írta nekem, és így ez volt ráírva, hogy figyelj, nem számít, hogy megcsinálsz-e minden házi munkát, vagy semmit se csinálsz meg. Nem számít, hogy jó döntéseket hozol, vagy rossz döntéseket, mert engem pusztán a te lényed az, ami éltet, és én téged szeretlek. Hihetetlen feleségem van. Annyira megköszöntem, megáldott, és hogy Isten így tekint ránk, hogy nem az, hogy mit teszel, ebből ki kéne nőjünk, nem a teljesítményünk, a kinézetünk, hogy azt mondja, hogy figyelj, hozhatod az életed legjobb döntéseit, én nem foglak jobban szeretni ezért téged. Hozhatsz szörnyű, borzasztó döntéseket, és nem fogok csalódni benned. Nekem te kell lesz, én téged szeretlek, nyugodjál meg. Amúgy gondolkoztál néha rajta, hogy a Bibliának a hősei kik voltak? A hithősök. Csak így egy picit így átmenni rajtuk. Ábrahám és az ő bukásaik. Ábrahám éppen letagadta a feleségét, hogy ő nem az, nem az én feleségem, mert félt. Lefeküdt a szolgálóval, és lett mástól gyerekük. Ott volt Noé, és lerészegedett. Ott volt Gedeon, aki hihetetlenül félt, és bizonytalan ember volt. A nagy Mózes saját erőből próbálta betölteni az Isten elhívását. És ő gyilkos volt. Nem bírt beszélni, dadogott. Dávid király, akitől olvasott éppen Dávid a dicséretek alatt, ő házasságtörő volt. Ez miért valakinek elveszed a feleségét, és őt megölöd a férfit a gyülibe. És utána járunk tovább egy gyülibe. Tehát egy nagyon komoly... Az Úrnak a tanítványai. Az egyik megtagadta az Urat. Éppen rá akartam bízni az egész egyházat, erre megtagad engem. A másik, az kételkedett bennem. Az egyik elárult, az összes többi meg elfutott. Ezek a tanítványaim. És így, tudod, így végigmehetnénk az összes hithősön, és valójában ezek csetlő-botló, ügyetlen, béna, bűnös, önző emberek voltak, akiknek volt egy tökéletes megváltójuk, aki így végigvezette őket, hogy a mi alkalmatos voltunk, az nem tőlünk van, hanem őtőle van. És hogy miért csodálkozunk, ha velünk is ugyanez van? Tehát, hogy amit szoktam mondani, hogy nem az a meglepő, hogy elbukunk, elbukik valaki, hanem az a meglepő, hogy ezen meglepődünk. Hogy akkor még mindig nem értjük az evangéliumot, a teljes romlottságot, hogy mi teljesen bűnösök vagyunk, és hívőként teljesen elfogadottak és megváltottak, és bent vagyunk Krisztusban. És hihetetlen örökség a miénk, de nem a teljesít. Ehhez pont semmit nem tudtam hozzárakni, csak egy icipici igent mondtam Jézusnak. Úgyhogy olyan könnyű azt néznem, tudod, így természeti szemmel, hogy ki mit szúrt el, milyen volt a hangosítás, az ének, a családomba, tudod, így mik a konfliktusok, és olyan könnyű egy ilyen természeti szemmel nézni emberek hibáit, és így le tudok süllyedni egy ilyen kritikus, ítélkező szintre. És a 130. Zsoltár, a 3. a 8. vers, azt mondja, hogy ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Ha te számolod a bűneimet, hogy állhatnék meg valaha? Ha te számon tartod az én hibáimat, és ebben látsz, akkor esélytelen. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Ugye az Úr kegyelmes, ez az ő jelleme, egy meg nem érdemelt ajándék, amit ad nekünk. Egyikünk se érdemelte meg, de ő ezzel a kegyelmi szemmel néz minket, nem érdem szerint. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűneiből. A 103. Zsoltár, 8. verstől. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. És amit kiemelnék, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Ugye, hogy esendő emberek vagyunk. Úgyhogy, akkor voltunk pár éve Vikivel Erdélybe, ott megismerkedtünk egy hölgyel, egy középkorú hölgyel Székelyudvarhelyen. Hihetetlen szeretet árat ebből a nőből. Annyira megáldott, olyan bátorító volt, ahogy járt az Úrral. És elhívott minket vendégségbe, ott ettünk, és utána, amikor lekísért minket, és akkor ott a lépcső alján ott mondta, hogy tudjátok, az én férjem alkoholista. Már több mint 20 éve. De én vagyok a világ legboldogabb embere. És úgy csillogott ennek a nőnek a szeme, annyira megérintett, megalázott, bátorított, hogy tényleg, amikor minden adott, hogy egy tönkrement házasságod legyen, Oda, amikor a férjed alkoholista 20 éve, nincs egy józan nap, hogy várnád, hogy a gyerekeket elviszi az állatkertbe, vagy a vidám parkba, és helyette elmegy a kocsmába. Tudod, amikor már megint veszi le a kabátot, és veszi a cipőt, és már megint megy a kocsmába. És mindig imádkozol, hogy hát ha, és nincs változás. És hogy amikor ott vagy kitartóan, és szereted a másikat, úgy, ahogy van, és tényleg már nem akarod megváltoztatni, hanem így hálás vagy az életedért, hálás vagy a házastársadért. És hogy így, ahogy szerette, és olyan tisztelettel beszélt a férjéről ez az asszony, tényleg, amikor így nem a bűneiben, nem a hibáiban látod a másikat, pedig nagyon nyilvánvaló. Mert van egy sokkal nagyobb életem, egy sokkal nagyobb... Akkorát kaptam. És így, és amikor megy és bűnt követel, akkor én imádkozom és várok haza. Én a jót feltételezem. Amikor nem hántorgatja föl, hogy már megint hol voltál, már megint mire költötted el az összes megtakarított pénzünket. És amikor ott vagy, és tudsz, pár ilyen emberrel találkoztam, akinek tényleg ilyen évtizedek óta alkoholista férje volt, és hihetetlen asszonyok voltak ezek, hogy így ezt nem lehet megjátszani. Ez egy valós élet. Úgyhogy tényleg ez a kegyelem, a kegyelmi gondolkodás, ahogy az Atya lát minket, ahogy mi látjuk magunkat, ahogy mi látjuk egymást a gyülekezetben, ahogy mi látunk más hívőket más gyülekezetekben, akik lehet, hogy máshogy gondolkodnak, mint mi. Tudod, hogy így annyival nagyobb az élet, amiben vagyunk, hogy az Úr nem a szerint néz minket, ahogy mi nézzük magunkat, vagy egymást, hogy így ott vagyunk Krisztusban mindannyian. És figyelj, a kegyelem, órákat lehetne erről beszélni, de tényleg ez így, amikor a szívembe jut. Nem tudsz olyan jó dolgot tenni, hogy jobban szeresselek téged. Nem tudsz hozzáadni. És az ellenkező is igaz, hogy nem tudsz akkor a bukást csinálni, és a rossz döntést, hogy kevésbé szeressen téged az Atya. Tudod, amikor így csak szeretlek, mint a tékozló fiú apja, hogy így várta haza a fiút, és nem is érdekelte, hogy mi a magyarázat, hol voltál. Nekem te vagy a fontos. A helyreállás, a kapcsolatunk a fontos. Tudjátok, hogy mindig beszélünk a feltétlen kegyelemről, hogy de igazából mégis van egy feltétele a kegyelemnek. Mi az egyetlen feltétele a kegyelemnek? Tessék? Igen, az már jó, de az, hogy kapjuk, az a kegyelemnek a, és nagyon fontos, hogy elfogadjuk utána, a kegyelem egy egyetlen feltétele, a mi érdemtelenségünk. Az, hogy ne érdemeld meg. Mert amint megérdemled, amint tökéletes hívő vagy, amint bizonyítottál, fizettél, megdolgoztál, onnantól kezdve már nem kaphatod, mert nem érdemled meg. Az már fizetség lenne, az a jutalom. A kegyelem egyik az egyetlen feltétel az érdemtelenség, hogy úgy adjam a másiknak, hogy nuku érdemli meg. Haragot és kiosztást érdemelne, és ölelést és szeretetet kap. Mint az a férfi, aki ott volt 20 éve, és nem érdemelte meg, és a felesége szerette. A kegyelem ott az érdemtelenségnél kezdődik. És amikor kiadnám valakinek, vagy valaki kap kegyelmet, hé, de ő nem érdemelte meg. Pont ezért kapja. Egyikünk se érdemli meg. A tékozló fiúnak a bátyja ezen akad ki. Hogy mi az, hogy a kisöcsém mindent elherdál, és ekkora szeretetet kap. Ez nem fair. Igen, Isten kegyelme nem fair. Ő nem az adok-kapokban gondolkodik, hogy mi az érdem, mi jár neked, mert az a világnak a rendszere, a törvénynek a rendszere. A kegyelem rendszere az az érdemtelenségen alapszik, hogy így Isten az ő gazdagságát ránk árasztja, az ő szeretetét. Mennyei áldások, isteni természet részesei lettünk, anélkül, hogy ezt kértük volna, vagy megérdemeltük volna. És hogy ez zavarhat, amikor én rendben vagyok, és a másik kapja, de nem érdemli meg. Hogy Isten itt tanít minket, nevel minket. Elfogadni még könnyű a kegyelmet, de másnak adni, hát ő nem érdemli meg. Hát pont ezért ad neki. Akkor 2 Timóteus 2:1. Pál mondja Timóteusnak, hogy te pedig Timóteus, te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Ugye, erősödj meg ebben a kegyelmi gondolkodásban, hogy így gondolkozz magadról, másokról, a kegyelem, a nem érdem szerint, ebben meg kell erősödni, mert a világ az ellenkezőit mondja. A hústestem reagál. Az Úr pedig azt mondja, erősödj meg a kegyelemben. A Zsidó 13:9 azt mondja, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Ez egy jó dolog, hogy a szívünk meglegyen támogatva, erősítve a kegyelemmel. A Zsidó 12:15, ez ki is lesz vetítve, pedig azt mondja, hogy vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ez amúgy egy nagyon-nagyon mély vers és fontos vers. Azt mondja itt az Úr nekünk, hogy vigyázzunk, hogy nehogy az Isten kegyelmétől elszakadjunk, hogy vaj akkor ettől el lehet szakadni? Egy értelemben nem szakadhatsz el az Úr kegyelmétől, de a tapasztalatomban, ugye, helyzet tapasztalat, a tapasztalatom, a gondolkodásom, hogy már nem kegyelmesen gondolkozok másokról, hanem kritikusan, akkor ott onnantól így elszakadtam ettől. Már nem szeretem az alkoholista férjem. Nehogy elszakadjunk a kegyelmétől, mert ennek lesz egy következménye, hogy a keserűségnek a gyökere, és sokféle gyökér, bármely gyökere, az így elkezd növekedni, ez a keserűség, a bántottság, az önérzetem, ez nem volt így helyes, és így elkezd ez így buzogni bennem, és elkezdem egyre jobban mondani is, először magamba tartom, és először kommentelem, amikor valaki mond magamba, utána meg már másoknak ki. És utána, ha ez fölnő, ez a keserűség, akkor az elkezd zavart kelteni egy családban, egy munkahelyen, egy közösségben, és utána ez elkezd másokat fertőzni. Így tovább adja ezt a keserűséget. Én azt láttam a Bibliámban is, meg az életemben is, hogy az ördög mindig a hiányra mutat. Mindig arra fog mutatni, hogy mi nincs. Ugye ott volt az Édenkertje, egy tökéletes világ. Mindenük megvolt. Látták szemtől szembe Istent. Ugye az Éden az azt jelenti, hogy gyönyör. A gyönyör kertje. Tökéletes házasság, nincs betegség, nincs katasztrófák, nem kell dolgozni, szeretet, harmónia. Mindent lehetett, egy dolgot nem. És az ördög arra az egyre rámutat, hogy tényleg nem ehetsz sem, tényleg le vagy itt korlátozva, az Úr visszatart tőled valami jót, és tényleg így lehet egy nagyon áldott házasságom, és utána így bemutat valamit, hogy mi az, milyen, bárcsak ilyen lenne a másik. Vagy így, tudod, így van egy szép otthonod, és utána megnézel egy IKEA katalógust, és ez hiányzik. Miért nem ez van nekem? Vagy az én gyülekezetemben mennyi minden klassz dolog van, de hiányzik egy dolog, és az így fölnagyítódik, és hirtelen azt hiszem, mintha minden hiányozna. És hogy így az ördög mindig a hiányra mutat, hogy mi az, ami nincs rendben, és nem azt látom, hogy oké, de hány száz és ezer dolog, meg mennyi áldás van az életünkben, mennyi áldás van a családunkban, mennyi áldás van a közösségünkben. Úgyhogy csak tényleg így összegzésül, hogy olyan nagy áldás, amikor így úgy tekintünk egymásra, a gyengékre, az erősekre, akiknek nagyon megy, és akiknek nagyon nem megy, hogy tényleg mindannyian itt vagyunk Krisztusban, új teremtéshez, megerős, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden, és lehet, hogy érzed, lehet, hogy nem. És hogy így bánni kegyelmesen egymással, nagyvonalúan, amikor én, tudod, ilyen nagyvonalúan tesz valamit a másik, és így, tudod mit, ez nem számít, ennél sokkal értékesebb vagy. Most te hibáztál, holnap én fogok. Tegnap előtt én kaptam kegyelmet, ma te fogsz. Tudod, hogy így. És amúgy én mindig is ezt szerettem a gyülekezetünkben, hogy egy ilyen gyülekezet vagyunk, ahol ilyen nagy öröm van, ahol nem kibeszéljük egymást, ahol tényleg egy ilyen kegyelmi gondolkodás, ez egy akkora kincs. És az ördög ezt támadni akar, és ha egyszer ezt elveszítjük, akkor belemegyünk a kis természeti csatába, és onnan már nem tudsz győztesen kikeveredni. Mert ha most már minden úgy lesz csinálva, hogy én helyesnek látom, akkor is elvesztettem a kegyelmi gondolkodást, és csak azért van minden rendben, mert semmi se veri ki nálam a biztosítékot. És mennyire jó, amikor így ott vagyok, így hálás szívvel. Ja. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy újjá tettél minket, és mi érdemtelenek voltunk, és mai napig is azok vagyunk, csak lehet, hogy nem látom a gyengeségem, és néha jó, ha meggyengítesz, Uram. Jobban rád támaszkodhatok. Minden áldás, ami van, az te miattad van, Úr Jézus. Azért te vagy az élet forrása, a világosság. Te adsz erőt nekünk a jónak a megtételére. Te adsz szeretetet közénk. Te adsz vezetést. Szeretnénk neked adni a dicsőséget mindennél az életünkben, a gyülekezetünkben, hogy ez nem a mi érdemünk. Nélkülünk is megy az élet. A kereszténység az előtt is létezett, hogy éltünk, és azután is fog, hogy már meghaltunk, hogy neked nincs szükségünk ránk. Meg tudtad teremteni a világot a segítségünk nélkül, akkor meg is tudod tartani, eléggé úgy néz ki. Te áldj meg, kérlek, mindannyiunkat, segíts elmélyülnünk a te szeretetedben, a kegyelmi gondolkodásban. Segíts megértenünk, hogy mit jelent az, hogy én Krisztusban vagyok, és a testvérem is, és szabadok lehetünk, és a legboldogabb emberek a legnagyobb nehézségben, mert akik az Úrra néznek, azok felvidulnak. És ha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt az üzenetet, hogy még nem ismered az Urat, próbálsz változtatni, de sosem megy, vagy egyre rosszabb. Vagy lehet, hogy akkorát csalódtál magadban, egy helyrehozhatatlanul csalódtál a házastársadban, a gyülekezetedben, valakiben. Akkor te fordulj, kérlek, fordulj az Úrhoz, engedd, hogy elmondja neked, hogy mennyire szeret, hogy ő fizette ki a te bűneidet, és bízd rá az életedet, dönts mellette, hogy te is bekerülj a hátizsákba, Krisztusba, hogy legyen egy érinthetetlen életed, és mostantól már nem te rakod rendbe, hanem az Úr, ő vezet, és ő rakja rendbe az életedet. Bízd rá, kérlek, és engedd, hogy megbocsássa a bűneidet, hogy örök életed lehessen. És áld meg, kérlek, a gyülekezetünket, a családjainkat, ezt a nyári tábort a te nevedben. Amen.
legyen tiszta, mint a hó. Ahol járok, te legyél az út.
Amin van, hozom eléd.
Amin van, hozom eléd. Leteszem
örökké.
Wow. Köszönjük. Visztek haza valamit a szívetekben a mai alkalom után? Te, milyen ámulatos üzenet volt ez. Sok gondolat. Nem akarom mindet felsorolni, de gondoltok erre, ugye, hogy Isten meggyengít engem. Isten meggyengít engem. Lehet az, hogy Isten meggyengít engem. Azért, hogy ő lehessen erős, ő lehessen nagy. Ránézünk, és nem a helyzetekre azért, mert így vidul fel a szívünk. Aztán benne vagyunk a hátizsákba. Igaz, Krisztusban vagyunk elrejtve, az életünk el van rejtve. Tapasztalati igazság és a helyzeted, igaz, és ennek a kettőnek a viszonya egymáshoz. Aztán, ja, nagyon sok áldott gondolat. Mi a feltétele a kegyelemnek? Emlékeztek? Mi a feltétele a kegyelemnek? Az, hogy ne érdemeld meg. Mert amint megérdemlem, nem kegyelem, igaz? Ja, tényleg nagyon gazdag üzenet. Köszönjük, Andris, hogy ezeket így előhoztad. Tényleg volt benne ó és új. Igaz, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy az írástudó, aki meg lett tanítva az írásból, előhoz ót és újat. Volt, amit hallottunk már eddig sokszor, és Isten előhozta, és van, amiben pedig újonnan vezet minket és tanít. Úgyhogy forgassuk ezeket a szívünkben a hét során. Készüljetek a táborozásra. Csütörtökön 3 órakor találkozunk ott, és ne felejtsétek el, hogy ima alkalmunk is lesz rá következő egy csütörtökön. Ja, legyünk áldottak, imádkozzunk, mielőtt elmegyünk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a gazdag, ámulatos Isten tiszteletet. Köszönjük neked a részeket, amiket elfogadhattunk. Köszönjük az úrvacsorát. Köszönjük neked, Urunk, a dicséreteket, a háladást. Köszönjük az üzenetet. Uram, segíts nekünk ezeket befogadni, ezeket forgatni, Uram, élni ezek szerint. Nem emberi módon viszonyulni magunkhoz és egymáshoz, Uram, hanem a te gondolataid szerint, hogy az a gazdagság, ami benned van, az, amit nekünk ajándékoztál, az megjelenhessen az életünkbe. Menekíts meg bennünket a keserűség gyökereitől a szívünkbe. Szabadíts, Jézus. Áld meg a te népedet, Uram, amerre megyünk ezen a héten. És imádkozunk a táborozásunkért, azt is te készítsd elő, te áld meg gazdagon. Tudjuk, hogy ott leszel, várunk téged. Te nevedben. Amen.